9. novella. A genovai Bernabót megcsalja Abrogiolo, miért is elveszti vagyonát, s parancsot ad, hogy ártatlan feleségét megöljék. Az asszony megmenekül, és férfi ruházatban szolgálatába áll a szultánnak, felleli a csalót, Bernabót pedig Alexandriába hozatja, hol is a csaló elveszi büntetését, maga pedig újból női ruhát ölt, és férjével együtt gazdagon megtér Genovába. Minek utána Eliza megható novellájával eleget tett kötelességének, Filoména a királynő, ki szépséges és sugár termetű hölgy volt, arca pedig mindenkinél kedvesebb és mosolygósabb, összeszedte gondolatait és megszólalt. Mivel másnak már nem kell novellát mondani csupán Dioneónak és nekem, tartsuk meg a vele kötött egyességet, és előbb én mondom el az enyémet, ő pedig, ki ezt kiváltságképpen kérte, maradjon utolsónak elbeszélésével. Eme bevezetés után pedig ekképpen fogott hozzá. A köznép gyakorta használja ama közmondást, aki másnak vermet ás, maga esik bele. S valószínű, hogy ennek igazságát nem lehetne semminémű okoskodásokkal bebizonyítani, ahogy valóságos esetek nem tennének mellette bizonyosságot. Ennél fog a feladatomhoz szíven szándokom bebizonyítani nektek, drága hölgyeim, egyúttal azt is, hogy bizony ez a közmondás maga a tiszta szín igazság. És bizonyára nem bánjátok meg, ha végig hallgatjátok, mivel hogy annak utána óvakodni tudtok majd a csalóktól. Egyszer Párizsban valamely fogadóban együtt voltak némely dúsgazdag olasz kereskedők, foglalkozásukhoz képest ki ilyen, ki amolyan ügyes-bajos dolgában. Midőn egy este, mint rendszerint jókedvben együtt vacsoráztak, kezdtek különféle dolgokról beszélgetni, miközben egyik tárgyról a másikra tértek, végezetül szó került feleségeikre, kiket otthon hagytak, és tréfálkozva megszólalt az egyik eképpen. Én ugyan nem tudom, mit csinál az enyém, de azt igenis jól tudom, hogy ha utamba kerül valamely leányzó, ki nekem megtetszik, hát én bizony sútba dobom feleségem iránt való szerelmemet, és tőlem telhetőleg mindennémű élvezetekben töltöm emezzel kedvemet. Mondta rá a másik. Én is hasonlatosképpen cselekszem, mivel hogyha azt hiszem, hogy feleségem kalandokat hajszol, valóban azt cselekszi. Ha pedig nem hiszem, akkor is azt teszi. Annak okáért szemet szemért, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. A harmadik, ki megszólalt, ugyancsak arra a következtetése jutott, és egy szó, mint száz, úgy látszik valamennyien egyetértettek abban, hogy otthon hagyott feleségeik alaposan kihasználják idejüket. Csupán egy volt, aki ellent mondott, bizonyos Bernabollo Mellin nevezetű genovai, ki erősítgette, hogy Istennek különös kegyelméből neki olyan asszony a felesége, aki oly tökéletes mindam a jeles tulajdonságokban, melyeknek illendő meglenniük egy hölgyben, sőt, jó részt azokban is, melyek egy lovakban vagy nemes úrfiban megkívántatnak, hogy talán egész Itáliában nem akadt párja. Mivel hogy teste gyönyörűséges, és még igen fiatal, s mozgékony, ügyes, és nincsen olyan női munka, mint példának okáért sejem kézi munka készítés és más egyebek, melyekben különb ne volna akárki másnál. Ezen felül nincs olyan apród, vagy mondjuk szolga, folytatta, ki jobban, vagy ügyesebben tudna felszolgálni valamely úri asztalnál, mint hogy ő felszolgál, mivel hogy okos, illedelmes és fölöttébb szerény. Annak utána még magasztalta, hogy jobban megüli a lovat, különbül bánik a vadássólyommal, és olvas, és ír, és jobban érti a számvetést, mint akármelyik kereskedő, és erről sok más egyéb dicséretek után rátért arra, amiről itten folyt a szó, esküvel erősítvén, hogy nincs a világon nála tisztességesebb és szemérmetesebb asszony, miért is szentül hiszi, hogyha ő 10 esztendeig, vagy akár mindörökre távol marad hazúról, az ő asszonya bizony soha nem szűri össze a levet más férfival. Volt pedig eme kereskedők között, kik ekképpen beszélgettek, valamely ifjú kereskedő bizonyos Ambrogiolo nevezetű piacenzai, ki erre az utolsó dicséretre, melyet Bernabó a feleségét magasztalta torka szakadtából, elkezdett hahotázni, és gúnyosan megkérdezte, ha vajon a császártól nyertei eme kiváltságot minden emberek közül ő egy maga. Bernabó némiképpen megzavarodott, és azt felelte, hogy nem a császár adta neki a kegyelmet, hanem Isten, kinek valamicskével nagyobb hatalma vagyon a császárénál is. Felelte akkor Ambrogiolo: Bernabó, én cseppet sem kételkedem, hogy igaznak hiszed azt, amit mondasz. De, mint észrevettem, nemigen figyelted meg a dolgok természetét. Mivel nem képzellek oly igen együgyűnek, hogyha megfigyelted volna, nem ismertél volna fel abban olyasmiket, mik arra indítanak, hogy e tárgyban némiképp nagyobb mérséklettel beszélj. Dehogy pedig azt gondolt, hogy mi, akik szabadabban szólottunk feleségeinkről, azt hisszük, hogy másféle, avagy más fából faragott feleségünk vagyunk, mint neked, hanem csupán a természetes megismerés indított arra, hogy eképpen beszéljünk. Minél fogva néhány szót kívánok váltani veled e tárgyban. Én mindig úgy hallottam, hogy a férfi a legnemesebb teremtmény, melyet Isten a halandók sorában alkotott, annak utána pedig az asszony. De a férfi, miként mind közönségesen hiszik, s miként a tények bizonyítják, tökéletesebb. Mivel hogy pedig tökéletesebb, minden bizonnyal nagyobb benne a szilárdság és az álhatatosság, miért is a nők általában ingataggabbak. Hogy pedig miért azok? Azt számos természetes okkal meg lehetne magyarázni, mindazonáltal ezekről mostan beszélni nem óhajtok. Ha tehát a férfiban nagyobb a szilárdság, és mégse bírja megállni, hogy össze ne szűrje a levet olyan nővel, ki csábítgatja, erről ne is beszéljünk, de még az se, hogy meg ne kívánja az olyant, ki megtetszik neki, és e kívánságon felül tőle telhetőleg meg ne mozgasson minden követ, hogy véle hálhasson. Ez pedig nem egyszer esik meg havonta, hanem naponta 1000-szer is. Hát akkor mit gondolsz? Mit tehet egy természeténél fogva is ingatag asszony, amarimánkodások, hízelkedések, ajándékok és 1000-nyi egyéb mesterkedések ellenében, melyekkel valamely ügyes férfi ostromolja, ki szereti őt? Azt hiszed, megállja a helyét. Mondhatom, akármennyire erősködöl is, nem hiszem, hogy ezt elhiszed, holott magad mondod, hogy a feleséged asszony, és épp úgy húsból és vérből van, mint a többiek. Ha pedig a dolog ekképpen vagyom, neki is ugyanolyanok a vágyai, mint a többieknek. Neki is csak ugyanannyi ereje van ellenállni eme természetes ösztönöknek. Miért is lehetséges, hogy bár a világ legtisztességesebb asszonya, ő is ugyanazt cselekszi, mint a többi asszonyok, márpedig ami lehetséges, Azt nem szabad oly konokul tagadni, vagy az ellenkezőjét állítani, miként te teszed. Felelvén erre Bernabó mondá. Én kereskedő vagyok, nem pedig filozófus, és kereskedő módjára felelek. És azt mondom, jól tudom, hogy megtörténhetik, amit emlegetsz, ostoba asszonyokkal, kikben szemernyi szégyenkezés nincsen. De az okos nők oly szöges gonddal óvják becsületüket, hogy annak védelmében erősebbekké válnak a férfiaknál, kik ilyesmivel ugyan nem törődnek. És éppen ilyen vágású asszony az én feleségem. Mondta erre Ambrogiolo. Valóban, ha mindannyiszor valamikor az asszonyok efféle dolgokban sántikálnak, egy-egy szarv növekednék homlokunkon, mely bizonságot tenne a felől, mit elkövettek, elhiszem, hogy édeskevesen adnák fejüket ilyesmire. De nem csak, hogy szarvuk nem nő, hanem ha van eszük, szemernyit meg nem látszik rajtuk, mivel hogy szégyen és becstelenség csak oly dolgokban érheti az embert, melyek nyilvánosak, miért is, ha módjukba vagyon, titokban megteszik. Vagy pedig, ha el is mulasztják, csupán ostobaságuk miatt cselekszik azt. És mérget vehetsz rá, hogy csak az a nő marad makulátlan, kit vagy soha férfi meg nem környékezett, vagy pedig, ahogy ő vetett szemet férfira, az nem hallgatta meg. És ám bár én természetes és igaz okokból jól tudom, hogy ennek így kell lennie, nem beszélnék így határozottan, ahogy beszélek, ha nem szereztem volna bizonyosságot felőle számos alkalommal és számos asszony szeménél. És bizon mondom neked, ha hogy én együtt volnék ezzel a te százszor szent asszonyoddal, fogadni mernék, hogy hamar idő múltán rávenném arra, mire már annyi más asszonyt rávettem. Felelte Bernabó mérgesen. Vége hossza nem volna ennek a szócsatának. Te beszélnél, én is beszélnék, s a végén csak nem jutnánk semmire. Mivel azonban azt mondod, hogy minden asszony ilyen engedékeny, te pedig oly igen ügyes vagy, hogy meggyőzzelek feleségem tisztessége felől, beleegyezem, hadd vegyék fejemet, ha valaha is rá tudod venni, hogy efféle dologban kedvedet töltse. Ha pedig kudarcot vallanál, én nem kívánok egyebet, mint hogy fizes nekem 1000 aranyforintot. Ambrogiolo, ki már belelovalta magát a dologba, ekképpen felelt. Bernabó, én nem tudom, mit csinálnék a fejeddel, ha megnyerném a fogadást. De ha kedved van bizonságot szerezni arról, amit elmondtam, 1000 forintom ellenében tégy a magadéból 5000 aranyforintot, ami bizonyosan nem ér neked annyit, mint a fejed. Ám bátor, semmi némű határidőt nem szabtál, én hajlandó vagyok kötelezni magamat, hogy elmegyek Genovába, és elutazásom napjától számított 3 hónap alatt megnyerem feleségettől, hogy kedvemet töltse, és ennek bizonyságául magammal hozom egy némely igen kedves holmiát, s annyiféle sok egyéb bizonyítékot, miknek okáért magadnak is be kell majd vallanod, hogy a dolog igaz. De mindez csak úgy, ha becsületedre megígéred, hogy ezen időn belül nem jössz Genovába, és nem írsz neki semmit e tárgyban. Bernabó azt felelt, hogy ebbe szívesen belenyugszik. És ám bátor, a többi kereskedő kiskik ottan voltak, váltig fáradoztak, hogy meghiúsítsák eme fogadást, jól tudván, hogy nagy baj kerekedhetik belőle. Mégis eme két kereskedő oly igen neki tüzesedett, hogy tulajdon kezök aláírásával elkötelezték magukat egymásnak, hiába ellenkeztek körömszakadtáig a többiek. Minek utána pedig a szerződést megkötötték, Bernabó ottan maradt, Ambrogiolo pedig amilyen gyorsan csak tudott, Genovába utazott. s hogy néhány napot időzött ottan, és nagy vigyázatosan tájékozódott a hölgynek lakása és viselkedése felől, megtudta azt, amit Bernabótól hallott, és még többet is annál, miért is úgy érezte, hogy ostoba vállalkozásba vágta a fejszéjét. Mindazonáltal megbarátkozott valamely szegény asszonnyal, ki bejáratos volt ama hölgy házába, és akit igen szeretett. Mivel azonban a szegény asszony nem állt kötélnek, pénzzel megvesztegette, és valamely ládában, mely eme célra mesteri módon készült, elvitette magát a hölgyhöz, mégpedig nem csupán annak házába, hanem egyenest a nemes hölgy szobájába. És ottan a jó asszony Ambrogiolo meghagyása szerint néhány napra a hölgyre bízta a ládát, mintha valahová el kellene utaznia. A láda tehát ott maradt a szobában. És mikor az éjszaka leszállt, s mielőtt Ambrogiolo úgy vette észre, hogy a hölgy már aluszik, bizonyos mesterkedéssel felnyitotta a ládát, és nesztelenül kijött belőle a szobába, melyben mécses égett. Eképpen aztán kezdte szemügyre venni a szoba állapotját, a festményeket, és minden egyéb nevezetes dolgot, mi abban volt, és mindent jól emlékezetébe vésett. Annak utána odalopózkodott az ágyhoz, s látván, hogy a hölgy és mellette kicsiny leánykája mélyen alszik, egészen kitakarta őt, és látta, hogy mesztelenül éppen olyan szép, mint ruházatban, de nem látott rajta semmi némű jelet, melyet megjelenthetett volna, csupán bal melle alatt volt egy anyajegy, melyet néhány szál aranyszőke pihe környékezett. Mikor ezt észrevette, óvatosan betakarta az asszonyt, ámbátor szépségének láttára kedve kerekedett melléje feküdni, és akár életét is kockára vetni. Mindazonáltal nem merte megtenni, mivel hallotta, hogy az asszony eféle dolgokban igen kemény és rideg. Minek utána pedig az éjszaka javarészét kényelmesen eltöltötte a szobában, kivett az asszonynak ládájából egy erszényt és egy köpencs, néhány gyűrűt és egy-két övet, és mindeme tárgyakat betette ládájába, maga is visszabújt abba, és megint bezárta, ahogy előbb volt. És ezen módon cselekedett két éjszakán, a hölgy pedig semmit nem vett észre. Mikor harmadik nap elkövetkezett, a jó asszony a kapott parancs szerint visszajött ládájáért, és visszavitte oda, honnét elhozta, Ambrogiolo kibújt belőle. Ígérete szerint kifizette az asszonyt, s mindam a tárgyakkal lóhalálába visszatért Párizsba, még a kikötött határidő előtt. Ottan Bernabó jelenlétében egybegyűjtötte mindam a kereskedőket, akik tanúi voltak vitatkozásuknak és fogadásuknak, és elmondotta nekik, hogy megnyerte a fogadást, melyet kötöttek, mivel hogy végrehajtotta azt, amivel dicsekedett. Ennek bizonyságául pedig mindenek előtt leírta a szoba állapotját és a festményeket, annak utána pedig megmutatta ama tárgyakat, melyeket az asszonytól magával hozott, mondván, hogy tőle kapta ezeket. Bernabó elismerte, hogy a szoba olyan, amilyennek mondja, és azon felül megismerte a dolgokat, hogy csak ugyan a feleségének holmiából valók, de hozzátette, hogy a háznak valamely szolgájától is tudomást szerezhetett a szoba minéműségéről, és ugyancsak hozzájuthatott eme tárgyakhoz is, miért is, ha egyebet nem tud mondani, vélekedése szerint ez nem elegendő olyatén beismerésre, hogy elvesztette a fogadást. Mondd azért Ambrogiolo, igazság szerint ennek elegendőnek kellene lenni. Mivel azonban kívánod, hogy egyebet is mondjak, hát jó, mondom. Mondom neked, hogy feleségednek, Madonna Zinevrának bal melle alatt jókora anyajegy vagyon, melyet talán 600 aranyszőke pihe környékez. Bernabó ennek hallatára úgy érezte, mintha szíven szúrták volna. Oly igen nagy volt a fájdalma, s ha egyetlen szót sem szólt, egész arcának elváltozása nyilván bizonyosságot tett volna afelől, hogy Ambrogiolo igazat mondott. Kisvártatva mégis ekképpen szólott. Urak, Ambrogiolo igazat mondott, annak okáért, mivel hogy nyert, jöjjön hozzám, amikor kedve tartja, és vegye át nyereségét. És ekképpen történt, hogy a következő napon Ambrogiolo mind a nyereséget megkapta. Bernabó pedig elutazott Párizsból, és igen acsarkodván feleségére Genovába ment. Mikor pedig a városhoz közeledett, nem akart oda bemenni, hanem jó 20 mérföldnyire kint maradt valamely mezei jószágán, egyik szolgáját pedig, kiben fölöttébb megbízott, 2 lóval és levéllel Genovába küldötte megírván feleségének, hogy megérkezett, s jöjjön ki hozzá a szolgával. A szolgának pedig nagy titokban meghagyta, hogy mihelyt az asszonnyal alkalmas helyre ér, irgalmatlanul szúrja le, és térjen vissza hozzá. Mikor tehát a szolga Genovába érkezett, és átadta a levelet, és elvégezte megbízatását, az asszony nagy örömmel fogadta, és reggelre kelvén a szolgával együtt lóra szállott, és útnak indult Ama birtok felé. És hogy kettesben mendegéltek, és különféle dolgokról beszélgettek, valamely igen mély és magányos szakadékba jutottak, melyet fák és meredek szikla zártak körül. A szolga pedig úgy vélte, hogy ez alkalmas hely, hol bízvást végrehajtatja urának parancsát, kirántotta át tőrét, és az asszonyt karjánál megragadván ekképpen szólott. Madonna, ajánld Istenednek lelkedet, mivel hogy itt vége utadnak, meg kell halnod. A hölgy a tőr láttára, s eme szavak hallatára rémülten kiáltott: kegyelem az Isten szerelméért! Minek előtte megölnél engemet? Mondd meg, mivel bántottalak, hogy meg akarsz gyilkolni? Madonna, felelt a szolga, engem ugyan semmivel meg nem bántottál, hogy pedig férjedet mivel bántottad meg, én bizony nem tudom, csak ennyit tudok, nekem parancsot adott, hogy emez útban téged irgalmatlanul megöljelek, ha pedig ezt nem tenném, megfenyegetett, hogy felakasztott. Jól tudod, mennyire lekötelezettje vagyok, és vajon hát megtagadhatom-e, ha hogy valamit rám parancsol. Isten látja lelkemet, sajnállak, de másként nem cselekedhetem. Mondotta erre az asszony nagy sírással: jaj, kegyelem az Isten szerelmért, ne légy gyilkosa annak, ki soha téged nem bántott, csak azért, hogy másnak parancsát teljesítsed. Isten, ki mindent lát, tudja, hogy sohasem követtem el olyasmit, amiért férjemtől ilyen jutalmat érdemelnék. Te mostan hagyjuk ezt. Ha hogy akarod, kedvére tehetsz Istennek, s egyúttal uradnak is, meg nekem is olyképpen, hogy veszed ruháimat, és cserébe adod ujjasodat és köpönyegedet. Ruházatommal pedig térj vissza úrunkhoz, és mondd meg neki, hogy megöltél engemet. Én pedig esküszöm életemre, melyet meghagysz nekem, hogy eltávozom innét, és elmegyek messze földre, hol sem ő, sem te, sem ez a környék soha hírt sem hall felőlem. A szolgának nemigen akarodzott megölnie őt, hát hamarosan meglágyult a szíve. Miért is elvette ruháit, és cserébe adta néki egyik ujjasát és köpenyegét, a pénzét azonban meghagyta neki. Annak utána pedig kérte, hogy menjen messzire eme környékről, és ott hagyta a szakadékban gyalogszerrel, maga pedig urához ment, kinek megjelentette, hogy nem csupán teljesítette parancsát, hanem az asszonynak tetemét ott hagyta némely farkasoknak. Kevés idő múltán Bernabó megtért Genovába, és mikor a dolog kitudódott, fölöttébb szidalmazták annak miatta. Az asszony pedig, ki magányosan és vígasztalanul ott maradt az éjszaka beáltával tőle telhetőleg elváltoztatta magát, elment a szomszédos kisfaluba, ottan valamely vénasszonytól megszerezte azt, amire szüksége volt, majd testére szabta az ujjasra és megkurtította, maga ingéből pedig nadrágot vart, haját lenyírta, s minek utána valóságos matrózzá vedlett, kiment a tengerhez. Hol is véletlenül bizonyos katalán nemes úrra bukkant, kinek neve volt Señor Encarás. Ez hajójáról, mely kisé távolabb volt onnét, már Albában partra szállott, hogy valamely forrásnál frissítse magát, az asszony pedig szóba elegyedett vele, elszegődött hozzá szolgának, és felszállt a hajóra, és Sicurano da Finale néven neveztette magát. Ottan a nemes úr ellátta jobbruhákkal, ő pedig jól és ügyesen végezte szolgálatát, hogy az fölöttén megkedvelte. Nem sok idő múltán történt, hogy eme katalán valamely rakományával Alexandriába hajózott, és némely vándor solymokat vitt magával, melyeket a szultánnak ajándékozott. Minek utána pedig a szultán nehányszor vendégül látta asztalánál, s megfigyelte Sicurano viselkedését, ki mindenüvé elkísérte urát, hogy szolgálatára legyen. Megtetszett neki, és elkérte őt a katalántól. Az pedig, ámbátor nehezére esett, oda ajándékozta őt a szultánnak. Sicurano kevés idő múltán derekas viselkedésével éppen úgy megnyerte a szultánnak kegyét és szeretetét, mint ahogy előbb a katalán úrét megnyerte. Idők múltán pedig történt, hogy az évnek bizonyos szakaszában keresztény és szaracén kereskedők nagy serege gyülekezett egybe vásárra Akri városába, mely akkoriban a szultán hatalma alatt volt. Hogy pedig a kereskedők és az áruk biztonságban legyenek, a szultán egyéb hivatalnokain kívül mindig el szokta oda küldeni valamely főemberét hadinéppel, hogy ottan őrséget tartson. Hogy pedig ideje elérkezett, elhatározta, miképpen e megbíztatásban Sicuranót küldi ki, már pompásan beszéli nyelvüket, és ekképp cselekedett. Miről tehát Sicurano megérkezett Akriba, a kereskedők és áruk mellé állított őrségnek ura és kapitányaképpen, és ottan ügyesen és gondosan végezte, mi tisztében volt, hogy körüljárt és látta külön-különféle szicíliai és genovai és velencei és egyéb olasz kereskedőket, szívesen szóba elegyedett velük hazájára visszaemlékezvén. Miről tehát Sicurano megérkezett Akriba, a kereskedők és áruk mellé állított őrségnek ura és kapitányaképpen, és ottan ügyesen és gondosan végezte, mi tisztében volt, hogy körüljárt és látta külön-különféle szicíliai és genovai és velencei és egyéb olasz kereskedőket, szívesen szóba elegyedett velük hazájára visszaemlékezvén. Történt tehát egyszer, hogy amikor betért bizonyos velencei kereskedők bódéjába, egyéb drágaságok között megpillantott egy erszényt meg egy övet, melyekben tüstént felismerte maga holmiát, és igen elcsodálkozott, de arca nyugodt maradt, s nyájasan megkérdezte, kinek a holmia az, és vajon eladó-e. Ott volt Ambrogiolo da Piacenza, ki valamely velencei hajón jött oda sok áruval, kis mikor hallotta, hogy az őrség kapitánya megkérdezte, kié ama holmi előlépett, és mosolyogván mondta, uram, eme holmi enyém, de nem eladó, ám ha tetszik neked, szívesen odaajándékozom. Sicurano, hogy mosolyogni látta, gyanút fogott, netalán ez valamiről ráismert. Mindazonáltal megkeményítvén arcát ekképpen felelt. Talán azért mosolyogsz, mivel látod, hogy katonember létemre eféle asszonyi holmi felől kérdezősködöm? Mondta rá Ambrogiolo, uram, nem ezen mosolygok, hanem azon, hogy mi módon szereztem ezeket. Mondta erre Sicurano, elnyi az Isten áldjon meg, mondd el hát, hogyan szerezted, ha ugyan nem valami illetlenség. Uram, felelte Ambrogiolo, eme holmikat bizonyos genovai nemes hölgy, Madonna Zinevra nevezetű Bernabo Lomellin felesége adta nekem egyéb más dolgokkal egyetemben valamely éjszakán, midőn véleháltam, és kérte, fogadnám el azokat az ő kedvéért. Nos hát azért mosolyogtam, mert erről eszembe jutott Bernabo ostobasága, mivel hogy bolond fejjel 5000 aranyforintot tett 1000 ellenében, hogy a feleségét nem viszem rá, miképpen kedvemet töltse, de én bizony rávittem, és megnyertem a fogadást. Ő pedig, holott inkább önmagát kellett volna megbüntetnie ostobaságáért, mint feleségét olyasmiért, mit minden asszony megtesz, Párizsból visszatért Genovába, és eme dolog miatt, miként hallottam, megölette az asszonyt. Sicurano ennek hallatára nyomban megértette, mi volt oka Bernabo haragjának irányában. és nyilván megismerte, hogy ez az ember volt minden szenvedésének okozója. És feltette magában, hogy nem engedi elvinni e szárazon. Szikuránó tehát úgy mutatta előtte, hogy eme történet fölöttébb tetszik neki, és nagy ravaszul szoros barátságot kötött Ambrogiolóval, ki is rábeszélésére a vásár végeztén vele és minden holmiával Alexandriába ment, hol Szikuránó boltot nyitott neki, és a maga pénzéből bőven adott rendelkezésére. Mivel pedig Ambrogiolo ebből nagy hasznot látott, szívesen ott maradt. Szikuránó mindenképpen azon fáradozott, hogy meggyőzze Bernabót maga ártatlanságáról, s mindaddig nem nyugodott, míg nem néhány gazdag genovai kereskedőnek segítségével, kik Alexandriában voltak, bizonyos ürügyeket kieszelvén el nem érte, hogy Bernabó odautazott. Kit is, mivel meglehetősen szegénységben volt, titokban valamely barátjánál helyezett el szálláson, míg nem elérkezettnek látta az időt, hogy végrehajtsa azt, amit kitervelt. Szikuránó már elmondatta Ambrogiolóval e történetet a szultán előtt is, amivel a szultánnak nagy élvezetet szerzett. De mivel tudta, hogy Bernabó itt van, tehát alkalmas pillanatban kieszközölte a szultánnál, hogy az maga színe elé hivatta Ambrogiolót és Bernabót, hogy Bernabó jelenlétében, ha szépszerével nem megy, hát szigorúsággal, kivegye Ambrogiolóból az igazságot, hogy miképpen is esett ama dolog, melyel Bernabó feleségéről szólván dicsekszik. Miért is Ambrogiolo és Bernabó megjelentek ottan, a szultán pedig többeknek jelenlétében, szigorú arccal parancsolta Ambrogiolónak, hogy mondja meg az igazat, miképpen nyert el Bernabótól 5000 aranyforintot, és ottan jelen volt Szikuránó is, kiben Ambrogiolo fölöttébb bizakodott, ki azonban még zordonabb arccal megfenyegette őt nagy kegyetlen kínzatással, ahogy nem mondja meg az igazat. Miért is Ambrogiolo, ki egyiktől is másiktól is megrettent, némi nógatás után Bernabó és mások jelenlétében világosan elmesélte az egész esetet, amint történt, mivel semmi más büntetéstől nem tartott, mint attól, hogy legfeljebb vissza kell adni az 5000 aranyforintot és ama holmikat. Mitek utána Ambrogiolo bevégezte mondókáját Szikuránó, mint a szultán akaratának végrehajtója, odafordult Bernabóhoz, és ekképpen szólt. Hát mit cselekedtél feleségeddel eme hazugság miatt? Felelte neki Bernabó. Engem úgy elfutott a méreg pénzem elvesztése miatt, és oly igen rösteltem, hogy feleségem, mint hittem, ilyen szégyent hozott fejemre, hogy megölettem őt egyik szolgámmal, s miként az nékem megjelentette, az asszonyt ott nyomban felfalta valamely farkasfalka. Minek utána mindeme dolgokat elmondották a szultán színe előtt. Ő mindent hallott és megértett, de még mindig nem tudta, hogy Szikuránó, ki ezt rendezte és a kérdéseket feltette, hová akar kiukadni. Ekkor mondá neki Szikuránó. Felséges uram, nyilván megismerheted, mely büszke lehet ama derék asszony, mind szeretőjére, mind hites urára. Mivel, hogy szeretője elveszi becsületét, és egyúttal hazugsággal belegázol jó hírébe, férjét pedig tönkreteszi. Hites ura pedig, ki inkább hisz mások hamisságának, mint az igazságnak, melyet hosszú évek tapasztalatából megismerhetett, megöleti őt, és farkasoknak veti eled elől. És ezen felül mind a szeretője, mind a férje oly nagy jósággal és szerelemmel van hozzá, hogy bár hosszú időn által együtt vannak vele, egyik sem ismeri fel őt. De hogy igazán megismerjed, mit érdemel mindegyikök, én idehozom az asszonyt eléd és elébük, ha hogy megadod nekem ama kegyelmet, hogy megbünteted a csalót, és megbocsátasz a becsapottnak. A szultánkinek elhatározott szándéka volt mindenben kedvére tenni Szikuránónak, azt felelte rá, hogy mindebbe beleegyezik és hívassa be az asszonyt. Bernabó fölöttébb csodálkozott, mivel azt szentül halottnak hitte. Ambrogiolo pedig már sejtette, hogy csúnya vége lesz a dolognak, és valami sokkal rosszabbtól tartott, mint hogy a pénzt vissza kell fizetnie, és nem tudta, reméljen-e vagy féljen attól, hogy az asszony idejön. Mégis nagy álmélkodással várta annak megérkezését. Minek utána tehát a szultán teljesítette Szikuránó kérését, ez zokogva térdre vetette magát a szultán előtt, és szinte abban a pillanatban asszonyosra változtatta férfias hangját, és levetkőzvén tettetett férfiasságát eképpen szólott. Felséges uram, én vagyok a szegény szerencsétlen Zinevra, ki immár 6 esztendeje járom a világot férfi ruhában, s kit ím ez az aljas Ambrogiolo hamis és gonosz váddal illetett, kegyetlen és igazságtalan férjem pedig szolgájának kezére adott, hogy megöljön, és farkasoknak vessen eledelül. És Keblén feltépte ruháját, megmutatván ezt a szultánnak és mind a többieknek. Annak utána Ambrogiolóhoz fordult, s keményen rárivalt, megkérdezvén, ugyan mikor hált vele, miként azzal előbb dicsekedett. Az pedig nyomban felismerte őt, és szégyenletében torkán akadt a szó, és semmit sem felelt. A szultán, ki mindeddig férfinak tartotta őt, ennek láttára és hallatára oly igen elálmélkodott, hogy inkább álomnak, mint valóságnak hitte azt, mit látott és hallott. Mindazáltal, hogy csodálkozása szűnt, megismerte az igazságot, s fölöttébb nagy dicsérettel magasztalta az eladdig Szikuránónak mondott Zinevra életét és álhatatosságát és erkölcseit és jelességét. És díszes asszonyi ruházatokat hozatott, és hölgyeket adott melléje kíséretül és kérésére elengedte Bernabónak a megérdemelt halálbüntetést. Ez pedig, hogy felismerte őt, zokogván lábaihoz vetette magát, s könyörgött bocsánatért, mit is az jó szívvel megadott neki, bár férje nem volt méltó rá, s felemelte őt, és gyöngéden magához ölelte férje gyanánt. Annak utána a szultán parancsolt, hogy Ambrogiolót a városnak valamely kimagasló helyén, napsütésben kötözzék cölöphöz és mézzel bekenjék, s mindaddig onnét le ne vegyék, míg nem magától leesik. Utána pedig parancsolt, hogy Ambrogiolónak minden vagyonát az asszonynak adják. Az pedig nem volt csekély, mivel többet ért 10 000 spanyol aranynál. Maga pedig fényes ünnepséget rendezett, melyen Bernabót, mint Madonna Zinevra férjét, és Madonna Zinevrát, mint fölöttébb derék asszonyt igen megtisztelte, és drágaságokat, arany és ezüst edényeket és pénzt oly sokat ajándékozott neki, hogy mindez megint csak többet ért 10 000 spanyol aranynál. Minek utána pedig az ünnepség véget ért, fölszereltetett nékik valamely hajót, és elbocsátotta őket, hogy visszatérhessenek Genovába, amikor kedvük tartja. Hová is dúsgazdagon és nagy örömmel megtértek, ottan pedig nagy tisztességgel fogadták őket, különösképpen Madonna Zinevrát, kit már mindenki rég holtnak hitt. Ki szüntelen nagy jelességben és becsületben élt, mind élte fogytáig. Ambrogiolót pedig még ugyanaz napon, melyen a cölöphöz kötözték és mézzel bekenték, szörnyű kínok között nem csupán megölték a legyek és darazsak és bögölyök, melyekből rengeteg vagyon amaz országban, hanem mind csontjáig húsát lerágták, fehérlő csontjai pedig, melyek az inakon fügtek, mivel hogy senki hozzájuk nem nyúlt, még hosszú ideig hirdették aljasságát mindenkinek, ki csak látta azokat. És eképpen valóban ő esett verembe, melyet másnak ásott.